Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, advent első vasárnapján. Isten tiszteletünket a 242. dicséretünk első verszakának éneklésével kezdjük el. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Az új énekeskönyv 687. énekét énekeljük mind a két verszakával. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves adventet ünneplő gyülekezet, figyeljünk most együtt Isten beszédére, amely a Zsoltárok könyvéből hangzik hozzánk, a Zsoltárok könyve 131. fejezetéből a következőképpen. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább sitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, most és mindörökké. Ámen. Urunk Istenünk, tegye áldottá ígéd az életünkben, ne csak a hallgatói, hanem a megtartói legyünk mindnyájan kegyelméből. Most helyünket elfoglalva imádságban válaszoljunk szavára. Mindenható Úrunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az adventet, köszönjük, hogy most advent első vasárnapján itt lehetünk a házadban, hogy rád figyelhetünk, köszönjük a készülődés idejét. Megállunk előtted, és azon gondolkodunk, hol is vagyunk mi a te végtelen szentségettől, tisztaságodtól és szeretetettől. Jó lenne azt mondani magunkról, hogy íme közeledünk hozzád, hiszen ennek az ideje is van. De hadd valljuk meg, Urunk, hogy valójában bátortalanok a lépések, és bizonytalanok a gondolatok, és a hitünk is csak olyan, mint a pislogó gyertya és a megrepedezett nátszál. Köszönjük, Urunk, hogy bár mi magunk is tudjuk, milyen csekély az, amit egyáltalán eléd hozhatunk, te azt mégis komolyan veszed és megáldod. Vezesd most a te áron népedet világos ösvényeken, és adj nekünk sasszányokat, hogy hozzád emelkedhessünk. Ezt ígérted, Urunk, a megfáradtaknak, és mi ezt most valóban kérjük tőled, megváltó Jézusunk nevében. Ő érte kérünk, hallgass meg minket, és tedd áldottá ezt az Isten tiszteletet mindnyájunknak. Amen. Isten üzenetének meghallgatására készüljünk a 174. énekünk éneklésével. Isten igéje az előbb olvasott Zsoltárból hangzik hozzánk, tehát a 131-ből, a második és harmadik versekből. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Ezt a Zsoltát az ünnepre készülő, Jeruzsálembe tartó zarándokok énekelték annak idején. Nagy ajándék, hogy a bibliaolvasó kalauzunk szerint éppen ma advent első vasárnapján olvashatjuk. Nagy ajándék, hiszen így mi is ezt a Zsoltárt és ennek a Zsoltárnak az üzeneteit a szívünkben hordozva, ezen gondolkozva készülhetünk karácsony ünnepére, mint egy közeledhetünk mi is, vándorolhatunk az ünnep felé. Ez a Zsoltár először is felhívja a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos a józanság, hogy ne csak az alkohol fogyasztásakor tudjuk a mértéket, azt, hogy mennyi az elég, hanem a vágyaink is megfelelő kontroll alá kerüljenek. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevés a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy, és elérhetetlen nekem, mondja a Zsoltáros. Egy régi kínai filozófus szerint a szakadatlanul fölfelé törekvő előbb-utóbb szorosságba jut. Az a bölcsesség fejeződik ki ebben a mondásában, ennek a filozófusnak, hogy még a legjobb ambícióinknak is tudnunk kell határt szabni. Mert nincs olyan, hogy mindig minden tervünk maradéktalanul sikerül, hogy mindig minden álmunkat meg lehet valósítani, hogy mindig mindent meg tudunk szerezni, amit a vágyainkba belefoglaltunk. Akár úgy is lehet fogalmazni, hogyha tovább nyújtózkodunk, mint a takarónk ér, akkor eladósítjuk magunkat, és ennek révén előbb-utóbb szorosságba kerülünk. Persze lehet, hogy most megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy akkor nem lehetnek álmaink, nem lehetnek vágyaink. Nyilván nem erről van itt szó. Már csak azért is megérthetjük ezt, mert a Zsoltáros is így fogalmazott, hogy nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Nyilván kellenek, hogy legyenek álmaink, vágyaink, céljaink, amelyeknek a megvalósítására törekedünk. De a józansághoz hozzátartozik az, hogy azt is lássuk, hogy lehetnek olyan álmaink, amikkel le kell számolnunk. Például még egymástól sem várhatunk tökéletességet, pedig milyen szívesen megtennénk ezt, sőt, szoktuk is. Sokszor elfeledkezve arról, hogy mi magunk milyenek vagyunk, de úgy meg tudunk ütközni a másiknak az elesésén, a másiknak a megbodlásán. Milyen fontos hát ez is, hogy józanul lássuk, elfogadjuk, hogy a másik ember nem tökéletes. És most, amikor karácsonyhoz közeledünk, és amikor majd tapasztalni fogjuk azt, hogy megint elindulnak az emberek a különböző bevásárló központokba, üzletekbe, hogy megint mindenhol tumultus lesz, hogy sorba kell állni, vagy amikor közlekedünk az utcán, akkor belebotlunk folyton a másik emberbe, vagy a buszon és egyéb tömegközlekedési eszközökön, a mellettünk lévőbe, vagy éppen autóval közlekedve, alig-alig haladunk előre, bár eszünkbe jutna az, hogy igen, az a másik ember sem tökéletes. Bár eszünkbe jutna akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy a másik milyen ingerült, ideges, és ennek következtében hogyan viselkedik, hogy ő sem tökéletes. De a józanság segít abban is, hogy a különböző jelenségeket, dolgokat a helyükön tudjuk kezelni. Például megint csak most így, adventben, karácsonyra készülve. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a reklámok szerepével. Hiszen megint minden körülöttünk arról szól, hogy vásárolj, vásárolj, és egyre többet, és egyre drágábbat. Lássuk hát, hogy mi a reklám lényege. Hogy fölkeltse az emberek igényét, sőt, hogy mindig tovább csigázza az igényeket. Hogy az emberek, hogy mi egy pillanatra se hagyjuk abba a vásárlást. Úgy hatnak ránk, hogy nekünk mindig valamivel több igényünk legyen, nagyobb igényünk, mint amit el tudunk érni. És aztán ennek következménye az, hogy sokan valóban, talán már az utolsó erejüket is beleadva dolgoznak, csak azért, hogy meg tudják venni mindazt, amiről a reklámok szólnak, amit felcsillogtatnak, ragyogtatnak előttük. De aztán megint ott az új kínálat. És így, anélkül, hogy észrevennék, mindig arra törekszenek, ami túl nagy és elérhetetlen nekik. Többszörösen is veszélyes ez az ember lelkére, életére nézve. Azt egyre inkább tapasztaljuk mindnyájan, hogy a nagy rohanásban, a nagy hajszában hogyan megyünk tönkre fizikailag. De talán az kevésbé jut eszünkbe, hogy mindennek az is következménye, hogy nem marad elég életerőnk a nem anyagi jellegű örömökre, azok átélésére, hogy sokszor a nagy rohanás a hajsza miatt kimarad az életünkből az, ami igazán kedvessé, meleggé teszi az életet. S ráadásul örökké elégedetlennek érzi magát az ember. Kicsiben, napra lebontva éli át, hogy arra törekszik, ami elérhetetlen. És ezért is van annyi boldogtalan ember. A reklámok pedig nagyon harsányak és hangosak. És talán úgy érezzük, hogy nem is olyan könnyű kivonni magunkat a hatásuk alól. De hogyan lehet hát józannak maradni ilyen körülmények között? Nyilván azt látnunk kell, hogy igazából itt szembe kell menni az árral, szembe a reklámokkal, meg szembe, hogy mondjam így, a korszellemmel. De hogyan lehet ezt? A zsoltáros így folytatta itt az imádságát. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most a lelkem. Mostanában egyre több olyan megdöbbentő esetről olvasunk és hallunk, amikor egy szülő úgy akarja a síró gyermekét elhallgattatni, hogy jó alaposan megrázza, vagy megveri. És éppen ezért már lehet olyan írásokkal, olyan figyelmeztető cikkekkel találkozni, amelyekben a szülők elé hozzák mindezt, hogy mennyire veszélyes az is, ha csak megrázza a gyermeket, még az is veszélyes lehet, ha játékból teszi ezt, mennyivel inkább így van ez, amikor tele indulattal cselekszi valaki ezt. És ezekben a cikkekben azt is olvasni lehet, hogy amikor így megrázzák a gyermeket, ez olyan, mintha autó baleset érni, és ott ütné meg magát. Hát a zsoltáros biztos, hogy nem ilyen anyára gondolt. Akkor, amikor ezt a gyönyörű képet használta, annak a szemléltetésére, hogy hogyan is csendesedhet le a lelke. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek, olyan most a lelkem. De talán olyan sokkoló hatása lehet annak, amikor a harsány reklámok mellett, míg valaki ráadásul azt figyeli, hogy a környezetében ki mit tudott már megszerezni, ki hova jutott már el az élet színvonalát illetően. Olyasmi lehet ez talán, mint amikor a gyermeket megrázzák. Ránk nézve is, amikor az emberekre figyelünk ebben az értelemben magunk körül, amikor úgy érezzük, hogy embereknek kell megfelelnünk, hogyha a másik így készül az adventre, vagy így ünnepel, hogy drágábbnál drágább ajándékokat vásárol, hogy csak a sütés, a főzés, az, hogy minél jobb falatok kerüljenek az asztalra, ez a lényeg. És akkor mi is úgy éreztük, hogy nekünk is valahogy így kell ünnepelni. De az ilyenfajta ide-oda nézelődésnek, ahhoz, hogy magunkat a másikhoz hasonlítjuk, hogy a másik ember a mérce számunkra, biztos, hogy nem lesz lecsendesítő és kiózanító hatása. Hogyan csendesíti le az anya a gyermekét? Oda megy hozzá, a karjába veszi, átöleli. Hogyha még olyan pici, megszoptatja, gyengéden beszél hozzá. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Milyen az így lecsendesített gyermek? Megelégedett. Nem csak azért, mert jó lakott, hanem azért, mert az anyja karjai között biztonságban érzi magát. De hát hol nyugodhat így le a mi lelkünk? Hol nyugodott le a zsoltáros lelke? Így kezdte, hogy Uram, ezzel a megszólítással indul a zsoltár, és azzal fejezi be, bízzál Izrael az Úrban most és mindörökké. Ezekből teljesen egyértelművé válik, hogy hogyan is csendesedett le az ő lelke. Még hogyha így is fogalmaz, hogy csitítottam, csendesítettem lelkemet, de hogy ez hogyan mehetett végbe? Hogyan történhet meg velünk? Hát úgy, hogyha megértjük az evangélium lényegét, csodálatos üzenetét, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki utánunk jött. Bennünk, emberekben ott van a vágy, igen, alapvetően ott él valahol, a szívünk mélyén, hogy szeretnénk fölfelé törni. És ezért is megvan a maga szerepe annak a bölcsességnek is, amelyet idéztem az igehirdetés elején a kínai filozófustól, hogy a szakadatlanul fölfelé törekvő előbb-utóbb szorosságba jut. De az evangélium pont arról szól, hogy lehet mégiscsak megtapasztalni azt, hogy egyre jobban kitárul előttünk a világ, a valóság, hogy feljebb emelkedhetünk lélekben, hogy gazdagodhatunk. De mindezt azért, mert Isten jött el ide. Az embernek megvoltak a maga próbálkozásai mindig is. A Szentírás is tudósít erről. Akárcsak ha a Bábel tornya történetére gondolunk, hogy hogyan akart az ember eljutni az égig, hogy hogyan tört fölfelé. De azt is tudjuk, mi volt Isten válasza erre. És most nem csak arra gondolok, ahogyan ott a Bábel története befejeződik, hogy az embereket Isten szétszélesztette, hogy nem engedte ezt nekik, hanem arra, ami az első pünkösdön történt, hogy kiárasztotta az ő lelkét a benne hívőkre. Hogy adja az ő lelkét azóta is azoknak, akik hittel fordulnak oda hozzá. Hogy lelke által már a szívükben él. S mert a szívükben él, ezért azt élhetik át tulajdonképpen, hogy ott nyugodhatnak az Isten szívén, és ott lehet igazán lecsendesedni. Ahol elmondhatom mindazt, ami velem történt, ami bánt, ahol letehetem a terheimet, ahol elmondhatom a vágyaimat is, az elképzeléseimet, a terveimet, megoszthatom mindezt az Úrral, mint gyermek, hogy Uram, tudom, kegyelmedből már hozzád tartozhatom, és így gazdagodott meg igazán az életem, de én akkor most már szeretnék valóban mindenben rád figyelni, és hozzád igazodni. Mutasd meg, hogy melyek azok a vágyaim, amelyek igazából tőled eltávolítanak, elvisznek. Melyek azok a vágyaim, amelyekkel ártok a körülöttem lévőknek, hogyha azok beteljesednek. És én szeretném azt tenni, ami neked kedves, mert megérthettem már, hogy hol a helyem, hogy bűnös emberként lehetek mégis a te gyermeked, hogy ott nyugodhatok, lelkileg legalábbis, a te szíveden, és ennél csodálatosabb ezen a világon nincsen, és nem érhető el, mint az, hogy én a bűnös ember, ott nyugodhatok a te szíveden. Így csendesedhet le igazán a lélek. Most az úrasztalát is megteríthettük, és így jöhetünk ide az Úrhoz. Így vár bennünket az Úr. Hogy hozzuk azt, ami van bennünk. Ne akarjunk mást mutatni, hanem ami a szívünkben van. A mulasztásainkat és a vétkeinket is, amelyek nyomasztanak bennünket, valljuk meg neki. És a vágyainkat is tegyük oda elé. Uram, vizsgáld meg! És engedjük, hogy megtisztíthasson. És hogyha megtisztíthat, akkor megtapasztaljuk, hogy még közelebb kerülünk hozzá. És akkor mi is fogjuk tudni mondani már, mint ahogyan a zsoltáros is itt befejezi a zsoltárt, bízzál Izrael az Úrban most, és mindörökké. Bizonságot fogunk tudni tenni arról, hogy igen, mennyire jó az Úrhoz tartozni, mennyire jó az ő gyermekének lenni, és mennyire jó, amikor az ő békességét megtapasztalhatjuk és elfogadhatjuk. Legyen így áldott most az úrvacsorázásunk is, és legyen így áldott az adventünk is. Ámen. Háromszáztizenkettedik dicséretünk. Második, harmadik és negyedik verseit énekeljük most. Készüljünk így is a megterített asztalhoz. 312. énekünk második verszaka így kezdődik. Jól készítsétek útát, a vendég már közel.
Hallgassa meg a gyülekezet, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, amint azt legbővebben elénk adja Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdve a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő gondolatokat fűzte az előbbi versekhez. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Hallottuk, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, hallottuk Pál apostol hozzáfűzött szavait, így hagyjuk meg fejünket és valljuk meg a mi bűneinket. Urunk, köszönjük, hogy teremtettél bennünket. Köszönjük, hogy olyannak teremtettél bennünket, akik csodálhatják a te teremtésedet. Csodálhatják a te teremtő valódat. Köszönjük, hogy adtál számunkra olyan érzékszerveket, amelyeken keresztül mindez számunkra valósággá is válik. És amikor látjuk és érezzük, hogy te mennyire tökéleteset teremtettél, akkor hirtelen felvillan előttünk, hogy mi magunk mégis olyan tökéletlenek vagyunk, mi magunk mégis olyan elesetteknek érezzük magunkat. Tele vagyunk félelemmel, tele vagyunk magányossággal, tele vagyunk mindenféle olyan gondolatokkal, amelyek tőled távol visznek. És amikor ezt megérezzük, megértjük, akkor hirtelen próbálunk futni hozzád, próbáljuk keresni a te szavadat a mi életünkben, próbáljuk ezt görcsösen tenni sokszor. Kérünk, hívunk, te látod a mi életünket, látod a mi bűnvallásunkat, látod azt, hogy mi az, amiről nem tudunk lemondani, te látod azt, hogy mi az, ami félelemmel tölt el bennünket. És közben tudjuk, mert kijelentetted magad számunkra, kijelentetted magad a szentírókon keresztül, hogy te velünk vagy, te nem hagysz el. Így kérünk, hogy fogadd el a mi bűnbánatunkat. Kérünk, vedd el a mi bűneinket, amiket most is eléd hozunk. Magunkat megalázva hoztuk eléd, és kérünk, hogy mindazt, amit tettél értünk, az legyen nyilvánvalóvá a mi életünkben is. Adj ehhez számunkra erőt, és mindezt, ahogyan meg tudtuk fogalmazni, közösen valljuk is,
hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Száll a halálba orrokra, a harmadnapon halottaiból feltámadt, elment a mennybe, ő a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan is eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény, nem szent egyházba, hiszem a szentek teljességét, a bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvéreim, most pedig néhány kérdést intézek hozzátok, amelyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk, Istenünk színe előtt. Először is hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha ezt hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Ha ezt hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha ezt hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Negyedszer, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha ezt ígéritek, válaszoljátok, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgájaként hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és aki elkészítette magát, az a gyülekezetben megszokott szép rendben járuljon az Úr asztalához, először az ablak mellett ülők, majd a belső sorban ülők, végezetül pedig, akik az orgona mellett ülnek. Az úrvacsorai jegyek vétele közben pedig énekeljük a 463. dicsérettől kezdődően az énekeinket.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljetek magatokra a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most, mielőtt megtérnénk hajlékainkba, gyertek és emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát a velünk közölt kegyelméért. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy része tettél bennünket a Szent Sákramentumokban, és hirdetted közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében, és életünk minden helyzetében, ahová állítottál bennünket. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És kerül minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten igéjére hála áldozattal is feleljünk, amint azt a Szentírás tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát. Azt kérem, hogyha tudunk a környezetünkben olyan beteg idős testvérről, aki már a betegsége a kora miatt nem tud eljönni ide istentiszteletekre, de szeretne úrvacsorát venni, akkor kérem, hogy azt jelezzék a testvérek nekem. Hirdetem a ránk következő napok gyülekezeti alkalmait is. Kedden este 6 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körtagjai találkoznak. Szerdán este 6 órától a korábban kurzust végzetteknek bibliaköre indul. Már a múlt szerdán is találkoztunk itt néhányan. Isten igéjét olvasva, tanulmányozva várjuk azokat a testvéreket elsősorban tehát, akik az elmúlt években keresztkérdések kurzusra jártak. Ez tehát szerdán este 6 órától van ez a bibliakör. Csütörtökön este 6 órai kezdettel a gyülekezeti bibliaóránk van. Ugyancsak csütörtökön 6:30-tól konfirmáció előkészítő van az ifjaknak, és hirdetem azt, hogy ezen a csütörtökön 7:30-tól találkozhatunk mindazok, akik együtt is szívesen készülünk a karácsonyi vására. Ez kézműveskedést, varrást, varkácsolást jelent. Tehát ez csütörtökön este 7:30-tól lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben. Pénteken este 8 órai kezdettel pedig a Biblia körre várjuk a testvéreket. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben gyermekistentiszteletek lent a gyülekezeti helyiségekben. A karácsonyi vásárt már itt említettem többször is a kézműveskedés kapcsán. A karácsonyi vásárnak az ideje az december 8-a lesz, és hogyha még lesz mit eladni, akkor 15-e is. Tehát december 8-a az azt jelenti, hogy egy hét múlva vasárnap, istentisztelet után, lent a gyülekezeti termünkben, lehet majd megnézni az addig elkészített, elkészült portékákat, és lehet vásárolni ezekből. Ne felejtsük el azt, hogy az ezekért a termékekért odaadott pénzzel ki a gyülekezetet támogatja. Azok a testvérek, akik otthon készítettek a vására valamit, legyen ez akár valamilyen kézimunka, vagy befőtt, vagy lekvár, vagy csem, azok a héten hozhatják be. Azt kérem, hogy aki hétközben hozza, tehát nem gyülekezeti alkalomhoz kapcsolódóan, azt tegye meg, hogy előtte velem telefonon egyeztet. Hirdetem azt is, hogy adventi gyertyagyújtó ünnepségek vannak a templom téren, szombatonként 6:45-től. Az előző esztendőkben is voltak már ilyen ünnepségek, ahol a keresztény felekezetek, a budaörsi keresztény felekezetek közösen szolgáltak. Ebben az esztendőben is elkezdődött, már tegnap este is volt. Csak az időpont változott, erre szeretném is mindenki figyelmét felhívni, hiszen eddig 5 órakor kezdődtek, most 6:45-kor kezdődnek. December 8-án, tehát egy hét múlva vasárnap, 17 órától a Budaörsi Advent városi rendezvénysorozat részeként itt a mi templomunkban koncertezik a Kapricse vonós 4-es, várjuk tehát az érdeklődő, a zenét szerető testvéreket, meg azokat is, akik talán még nem annyira szeretik, mert meg fogják szeretni közben. Tehát ez a hangverseny december 8-án 5 órától lesz itt a templomunkban. Biztos tudjuk mindnyájan, hogy a templomunkat, a gyülekezeti helyiségeinket a testvérek, tehát a gyülekezetünkhöz tartozó testvérek tartják rendben, azaz takarítják szombatonként. Köszönjük most is mindazoknak a fáradozását, akik eddig ebben részt vettek. Most többen is, egész pontosan eddig 3-an jelezték azt, hogy a következő esztendőben már ezt nem tudják vállalni egészségi állapotuk miatt. Várjuk tehát, szolgálatra kész, egész pontosan most takarításra kész testvéreknek a jelentkezését. Párokban történik ez a munka, és egy-egy párra 6 hetente kerül sor, és körülbelül 2 órás elfoglaltságot jelent ez. Tehát kérjük, hogyha valaki be tud ebbe kapcsolódni, akkor keressen meg engem, vagy keresse meg Ventilla Zsoltné Ági testvérünket, aki a takarítást szervezi. És kérjük azt is, hogy akik eddig részt vettek a takarításban, és tudják folytatni, azért ezt erősítsék meg, tehát tegyék meg, hogy ők is szólnak nekünk, hogy következő esztendőben is tudják végezni ezt a munkát. Köszönjük szépen! A kimutatásunk szerint még többen nem fizették be erre az esztendőre a fenntartói járulékot. Azt kérjük, hogy akire ez vonatkozik, azt tegye meg, és kérünk mindenkit arra, hogy azért gondoljunk, gondolatainkban ott legyen az, hogy a gáz, a villanyszámlát, egyéb számlákat itt is ki kell egyenlíteni. Tudom, hogy otthon is, és tudom, hogy sok családban, sok otthonban ez terhet jelent, de itt is meg kell tennünk. ahhoz, hogy péthessen a villany, ahhoz, hogy ne legyen teljesen hideg itt a templomban sem. Tehát gondoljunk erre, és arra is, hogy ez még csak egy része a kiadásainknak. Hordozzuk valóban közösen a terheinket is. Most pedig a 446. dicséretünket énekeljük mind a két verszakával, a másodikat majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség Isten belünk, viszontlátásra.